Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves testvéreim!
A 27. évközi vasárnap ünnepi miséjében az ószövetségi olvasmányt Habakuk próféta könyvéből vesszük. Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom, anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom, erőszak, anélkül, hogy megszabadítanál. Miért feded föl előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt, a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta. Írd le a látomást, vést föl táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, és nem hiúsul meg. Ha késik, csak várj. Biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. A szent leckét Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből vesszük. Szeretett fiam, figyelmeztetlek, éleszd föl magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szent Lélek erejével, amely bennünk lakik. Az evangélium Szent Lukács könyvéből való. Abban az időben az apostolok kérték az Urat. Növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestül, és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön, gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább, készíts nekem vacsorát, övezd föl magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Aztán majd ehetel és ihatol te is. Talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette a parancsait. Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük. Ezek a mai szentmisében olvasható bibliai szövegek a hitről szólnak. Talán az evangéliumra figyelünk először, de egy picit majd átpillantunk az ószövetségi olvasmányra is, prófétai szövegre és a Timóteushoz írt levél szövegéből idézett néhány mondatra is. Az evangélium érdekes módon kezdődik, az apostolok odafordulnak Jézushoz, és azt kérik tőle, hogy növeld bennünk a hitet. Talán nem érdektelem itt egy picit kinyitni az evangélium szövegét, és egy mondattal vagy kettővel előbbi részt is olvasni. Az előző mondatban azt olvassuk itt, hogy a Jézus azt mondja az apostoloknak, vigyázzatok magatokra, ha vételened testvéred, fedd meg, de ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy bánom, bocsáss meg neki. Nem érdektelem, hogy éppen ezután a eléggé határozott és tulajdonképpen nehéz parancs után vagy meghagyás után hangzik el az apostoloknak a kérdése, hogy kérik az Urat, hogy növeld bennünk a hitet. Kezdjük talán a megbocsátással. Nem könnyű megbocsátani annak, aki vét ellenünk. Hát apró cseprő elnézést kér valaki azért, mert nem tudom, hogy rálépett a lábunkra, hát könnyű megbocsátani. De hogyha tényleg komolyan megbánt, vagy megsért, vagy a pénztárcát, mikor szeretnénk alamizsnát adni egy koldusnak, kikapja a kezünkből, és elszalad vele, hát bizony nem könnyű megbocsátani neki. És Jézusnak ez a szava, ez a parancsa, hogy ha ellened vétkezik a testvéred, akkor először is fedd meg, tehát szólj neki, hogy hibáztál, és tanítsd meg arra, hogy csak ugyan bánja meg a bűnét, és határozza el, hogy ezután nem tesz olyasmit, amivel kárt, vagy bajt, vagy szomorúságot okoz, igazságtalanságot tesz. De hogyha azt mondja, hogy bocsáss meg neki, akkor bocsáss is meg, ha megbánja a bűnét, bocsáss meg neki. Nem könnyű megbocsátani, mert a ellenünk elkövetett vétek keserűséget támaszt bennünk, és igazságérzetünket fölkorbácsolja, és bizony haragvóvá tesz. A mi atyánkba is tanít Jézus minket, hogy ez az egyetlen kérés, mikor kérjük a bűneink bocsánatát, bocsásd meg a mi vétkeinket, hozzáteszük, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az egyetlen kérés, amihoz a mi atyánkban egy ígéret kapcsolódik. Mikor Jézus erre emlékezteti talán az apostolokat, hogy a megbocsátás az nagyon-nagyon hozzátartozik a Krisztusban hívő ember életéhez, még azt is hozzáteszi, hogyha újra vétkezik annak ellenére, hogy megígérte, hogy nem tesz többet, akkor is bocsáss meg neki. Még ha azt mondja, hogy ha naponta 7-szer fordul hozzád azzal, hogy bánom, akkor is bocsáss meg neki. Mert az ember esendő, és ugye talán nem azzal a szándékkal mondta, hogy bánom, hogy megtévesszen, őszintén bánta, és mégis újra megsértett, vagy ellenet fordult. Hát bocsáss meg neki újra. Lásd át az ő esendőségét is, gyöngeségét is, azzal együtt újra meg újra bocsáss meg neki. Valahányszor bocsánatot kér tőled őszintén és igazán. És erre mondják az apostolok talán, hogy növeld bennünk a hitet. Ehhez a dologhoz, hogy ilyen nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készek, ehhez nagy hit kell. És akkor Jézus olyan érdekesen felel erre, hogy a hit, hát az, mire mérjük a hitet, centire, vagy dekára, vagy hogy van az? Biztos, hogy valami belső, lelki magatartás a hit, és azt nem lehet ilyen matematikai adatokkal meghatározni, hogy nagyobb vagy kisebb. Mert szoktunk kis hitűségről beszélni, meg nagy hite van, de azért ezeknek a mérték egységét nehéz meghatározni. És akkor mondja nekik, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. Azt mondjátok a szederfának, szakadj ki tövestül. Hát ez egy játékos kép, mert nem ezt ígéri Jézus, hogy ilyen furcsa próbákat tehetünk arról, hogy mekkora a hitünk, hanem azt mondja, hogy nem centire, vagy nem dekára kell a hitet mérni, hanem a hit az elevensége által lesz igazán hatékonyá vagy nagyjá. Élő hittel kell, hogy higgyünk Istenben. És ha élő hittel fordulunk az Istenhez, akkor meg tudunk bocsátani. És akkor a megbocsátásunk mögött ott van egy ilyen őszinte jó indulat, ami az Isten kegyelmét adja meg annak, aki bocsánatot kér tőlünk. Milyen érdekes ugye, hogy Jézus tanít erre, hogy a hitünk hát az legyen élő. Máskor ugye azt kérdezték, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben, meggyógyítom a fiadat, emlékszünk a csodatörténetre, ha hiszel, hiszed-e, hogy meg tudom gyógyítani. És akkor azt mondja az apa, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. És meggyógyította ennek a fiát, aki megvallotta, hogy nem egészen épp hittel hitsz benne, de igyekszik hinni, és hitetlen, de mégis bizakodó hívő. Az is meglátszik ebből, hogy ez a hit nem egy igazságnak a elfogadását jelenti, hanem egy személybe vetett bizalmat. Nem valamit hiszünk el valakinek, ezt is szoktuk mondani, elhiszem neki. De az, hogy hiszek benned, és az azt jelenti, hogy hiszek benned, akkor például azt hiszem el, hogy velem vagy, hogy segítesz, és akkor a saját gyöngeségem is ugye elfoszlik, és erős leszek a másikba vetett hitem által így tudok megbocsátani, hogyha valóban az Istenben hiszek. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. És akkor utána pedig Jézus egy érdekes helyzetet idéz fel, a gazda és a szolgák helyzetét. Ő a gazda, akiben hiszünk. És ez a hit nem olyan, hogy ilyen pazar csodákat eredményez, és ezzel elkényeztet minket, hogy ekkora nagy hitünk van, hanem a hit olyan, hogy láthatatlan, és alkalomattán mutatkozik meg az ereje. Nem tudjuk elbízni magunkat, hogy nekünk akkora hitünk van, hogy már semmi baj nem érhet bennünket, hanem szolgahelyzetben vagyunk, de a gazdánk gondoskodik rólunk, anélkül, hogy az erőnek meg a biztonságérzetnek a túlságával eltöltene. És akkor mondja ezt a képet Jézus. Ki mondja a közületek a béresének vagy a bojtárjának, amikor a mezéről hazajön, gyere gyorsan, ülj asztalhoz. Inkább azt mondja neki, készíts vacsorát, övezd föl magad, és szolgálj ki. A béres vagy a szolga az nem lesz egyenrangú a gazdájával, legalábbis külsőségekben nem, hanem szolgálatra kell állnia, és a szolga voltának a tudatában mozog. De azért mégis bízik a gazdájában, akkor is, hogyha az nem halmozza el a gyöngétségének, vagy a szeretetének a jeleivel. Megköszöni tán a gazda a szolgának, teljesítette parancsait. Ti is, mikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, mi haszna szolgák vagyunk, csak a kötelességünket teljesítettük. Vagyis bízunk Jézusban nagyon, de ne várjuk azt, hogy az ő bizalmának a túlságával elhalmozna bennünket, kitüntetne, és akkor már hát ilyen hanyat vághatnánk magunkat, hogy előttünk semmi sem lehetetlen. Gyengeségbe is öltöztet, vagy a erőnk tudatát nem mélyíti el bennünk annyira. És nem azt mondja ezzel a példázattal, hogy mi haszna szolgák vagytok, hiszen csak kötelességeteket teljesítettétek, hogy tegyetek még többet, akkor majd többet kaptok, hanem azt mondja, hogy tartozunk, akárha belefeszülünk is, mindent megteszünk Jézusért, nem tettünk többet, mint amivel tartozunk neki, hiszen ő is meghalt értünk, megteremtett, mindenünk az övé, és nem bízhatjuk el magunkat, hogy most ilyen-olyan módon érdemeket szereztünk előtte, és akkor ő is köteles, hogy a szeretetének a túlságával kitüntessen, elhalmozzon, magabiztossá tegyen, hanem hát a belévezett bizalomból élünk, és azzal a hittel, ami mustármagnyi, akkor, hogyha úgy fordul, mégis csodákat is tudunk művelni. Ilyen csodát, hogy megbocsátunk valakinek, aki ellenünk vétett. Megbocsátani csoda. Nem olyan csodát, hogy a hegyet ledöntjük, vagy a szederfát kitépjük a puszta akaratunkkal, hanem, hogy önmagunkon urrá tudunk lenni, és meg tudunk bocsátani őszintén, igazán annak, aki ellenünk vétett. Erről szól az evangélium. És ugye ennek a hitnek a elemeit fedezzük föl a másik két olvasmányban is. Igaz, hogy a prófétai szöveg azzal végződik, hogy az igaz élni fog hűségéért. De ez a hűség, ez a görögben hitnek van fordítva, és a hit szó is, meg a hűség szó, az ugyanazt a magatartást jelenti. Nem csak azt jelenti a hit, hogy hiszek neked, hanem azt is, hogy hiszek benned, és hogy ebben a beléd vetett hitben kitartok, és ez a hűségem. Nem úgy vagyok hűséges hozzád, mint egy kutya, amelyik nem hagyja el a gazdáját, az is valamifajta hűség. Úgy vagyok hűséges hozzád, hogy hiszek benned, és hiszem azt, hogy az adományaiddal megerősítesz, akkor is, hogyha fölöslegesen nem halmozol el engem azzal a biztonságérzettel, amiben a közelségedből sugárzik, hogy elbízom magam, de nem hagysz cserbe, és hogyha megpróbáltatások közé kerülök, akkor ez a láthatatlan hit, mustármagnyi hit, ez elég erős lesz ahhoz, hogy a helytállásra segítsen. Ugyanezről a hitről van szó tulajdonképpen a Timóteushoz írt levél idézett szakaszában is. Ott figyeljük meg, milyen érdekes, az utolsó mondatban kerül elő, vagy az utolsó előttiben, eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Megjelenik a Szentlélek. Bennünk lakik a Szentlélek, és megsegít bennünket abban is, hogy igazán higgyünk Jézusba. Ne csak elhiggyünk nekik ezt-azt, elhiggyünk neki ezt-azt, hanem higgyünk benne, és az életünk megoldását tőle várjuk, azzal a biztonsággal, hogy megbízunk benne, és tudjuk, hogy nem csak áltad bennünket egy-egy jótékony gesztussal vagy mosolyjal, hanem megölel, magához ölel bennünket, és az életünket csak ugyan ráépíthetjük. Azért mondja, hogy itt a hit mellé oda kerül a szeretet. Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál egy tanítást, és ez egy kincs, rád bízott kincset őrizd meg a Szentlélek erejével, amely bennünk lakik. Maga az is, hogy hiszünk, az is az Isten bennünk való munkálkodásának köszönhető. Valahogy úgy kapcsolódik össze a életünk a kinyilatkoztató Isten szavával, szeretetével, ajándékaival, hogy nem is tudjuk, hol van a határ a között, amit mi produkálunk, és a között, amit az Isten művel velünk és bennünk. Megszólít, és nem csak tanít, hanem a szívünket is megmozgatja, és nem csak megmozgatja, hogy fölcsillanjon bennünk az egyetértés, a hitnek a odaadása, bizalma, hanem a Szentléleknek az erejével ezt el is mélyíti bennünk, hogy csak ugyan ilyen hűség legyen hozzá, szolgahűség, amelyik a szolga szerepet nem szégyelli, tehát nem kívánjuk, hogy az Isten a hozzánk való szeretetét szüntelen, ilyen szertelen jelekkel bizonyítsa, hanem megértjük ezt a szeretetet az ő hanglejtéséből is, a bennünk munkálkodó Szentléleknek a szelid, de mégis nagyon határozott erejéből, amelyel a szívünket áthatja, és éppen Istenhez, a kinyilatkoztató Istenhez emeli. Valahogy így tartoznak össze egymással ezek az olvasmányok, és hogyha ezekre figyelünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a mai vasárnap éppen a kinyilatkoztató Isten és a kinyilatkoztatásra figyelő ember viszonyáról szól. Milyen nagyszerű, hogy az Isten nem csak tanítót küldött hozzánk, hanem a szívünket is formálja, és olyan tanítót küldött, aki nem csak okos fejtegetésekkel, érvekkel bizonyítja, hogy ő mennyire bölcs, hanem valóban hát a szeretetével körül, és nyeri meg a mélyen megrendülő bizalmunkat, amellyel hozzáfordulunk, és amellyel aztán befogadjuk a szavát, a tanítását, mint a mustármagot a föld.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.